Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és a Vatikán álláspontja egybevág a háború és a béke kérdésében, mindkét fél a mielőbbi ukrajnai béketeremtést támogatja. Húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter Vatikánvárosban a Paul Richard Gallagher szentszéki külügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter érintette a svájci ukrajna béke konferenciát is, amelyen Magyarország és a Vatikán is részt vesz, viszont arra is kitért, hogy van egy közös hiányérzetünk, amely abból fakad, hogy a háborúnak nem mindegyik részvevője lesz ott. Közöltem, a magyar kormány mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az emberek javára fordítsa és fejlessze a történelmi egyházak és az állam kapcsolatát. Elhangzott, Magyarország és a Vatikán folyamatos egyeztetést folytat az üldözött keresztények ügyében. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy Ukrajna és Moldova minden lépést teljesített az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez, közölte a brüsszeli testület szóvivője. A döntés most a tagállamok kezében van, mondta Anna Pisanero. Denis Mihal, ukrán miniszterelnök üdvözölte a bejelentést, Kijev reményei szerint már júniusban megindulnak a tárgyalások. Az Egyesült Államok újabb 225 millió dolláros fegyvercsomagot küld Ukrajnának a hadszintére legszükségesebb eszközökkel, közölt az amerikai külügyminisztérium és a védelmi tárca. A segítségnyújtást Joe Biden elnök is bejelentette franciaországi látogatásán. Minden nap fogy a remény az orosz-ukrán háború megállítására, de az európai parlamenti választáson még kapunk egy esélyt erre, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországnak mindenképpen ki kell maradni egy ukrajnai NATO misszióból. A kormányfő a repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlásáról is beszélt, olyan vagyont szereztünk vissza, amelyből csak egy van, és az ilyet sosem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani, hangsúlyozta. Szentkirályi Alexandra visszalép a főpolgármester jelöltségtől, és támogatóit arra kéri, szavazzanak Vitézi Dávidra. A Fidesz-KDNP jelöltje ezt a közösségi oldalán jelentette be. Az első győzelem megvan, vasárnap jön a második, reagált az LMP és a Vitézi Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester jelöltje a Facebook oldalán. Karácsony Gergely, a regnáló budapesti vezető pedig azt írta, vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre, megszületett a sötét és cinikus politikai alkú. A szombat az 1 millió találkozás napja, mindenkinek elmondjuk, hogy miért fontos a vasárnapi választás, mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy megkeresnek mindenkit, akit lehet. A tárcavezető arra kérte az embereket, szavazzanak a békére az EP választáson. A háborúból való kimaradás, Magyarország megvédése csak akkor lehetséges, ha mindenki elmegy voksolni és a békére szavaz, amelynek a neve Fidesz, fejtette ki. Már csütörtökön megkezdődtek az európai parlamenti választások az Unióban, Hollandiában nyíltak meg elsőként a szavazóhelyiségek. A legtöbb államban, köztük Magyarországon is vasárnap tartják a szavazást. A mintegy 400 millió európai választópolgár tehát június 6-a és 9-e között választja meg az európai parlament új tagjait. Az alakülülésre azonban várhatóan több mint egy hónapot várni kell, az Európai Bizottság pedig csak valószínűleg az év második felében alakul meg. Idén áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban idén 3-mal több munkanap volt, mint tavaly áprilisban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás márciushoz mérten 0,7%-kal mérséklődött. Az ipar teljesítményének helyreállását továbbra is a háború negatív hatásai miatt gyengélkedő európai gazdaság, különösen Magyarország legfontosabb külpiaca, a német alacsony teljesítménye késlelteti, kommentálta az adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ahhoz, hogy az exportaktivitás újból növekedésnek indulhasson, a kormány által is képviselt azonnali tűzszünetre és békére van szükség, írták. Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 594, a gázolai 601 forint, ami 6, illetve 2 forinttal alacsonyabb a régiós átlagértéknél, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A hétvégére mindkét üzemanyagfajta 5-5 forinttal lett olcsóbb a hazai benzinkutakon. Országossá terjesztik az 50-70 év közötti lakosság körében a 2 évenkénti vastagbélszűrést, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter ismertetése szerint erre a kormány idén 1 milliárd 400 millió, jövőre 3 milliárd forintot biztosít. Dolgoznak azon is, hogy 2025-ben elinduljon az általános egészségfelmérés a munkaképes korú lakosság körében. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban, csak helyenként alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 29-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember június 9-ei száma, a tartalomból. Katekumenális felkészítés a házasságra. Beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel és a Kató házaspárral. Úrnapi virágszőnyeg Pilisvörösváron. Egyiptomban járt Szent Ferenc tunikája. Az egri érsek bora cím idei kitüntetettjei. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortárs író, Elena Ferrante, nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélget Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien.
Ezen a héten egy olyan írónő művéről fogsz beszélni a hallgatóknak, aki kortárs, mondhatjuk, hogy kortárs írónő, de egy titok is övezi az ő személyét. Mesélj erről!
Elena Ferrantének a Brilliáns barátnőm című kötetét hoztam, ami egy 4 kötetes sorozatnak, egy tetralógiának az első része, az első kötete. És hogy mi is a titok, hogy ugye az ő neve, ez nem az ő valódi neve, hanem ez az írói álneve, hogy ő kicsoda is pontosan, én úgy nem tudom, én úgy azt gondolom, hogy nagyon sok feltételezés volt már arra nézve, hogy ki lehet ő valójában, vagy egy nagyon népszerű író, az elmúlt 20 évnek végül is egy kiemelkedő olasz írója, aki különféle nemzetközi könyvlistáknak az élén volt, rengeteg díjat elnyertek a művei, különösen ez a 4 kötetes sorozat, ami úgymond ilyen nápolyi regények folyammal is nevezhető. És amúgy én is olvastam azt, hogy nyomoztak, hogy ki lehet ő, hogy valószínűleg irodalmat tanult. Tehát például, mondjuk megnézzük az ő életrajzát, akkor azt látjuk, hogy 1943-ban született, ami azt jelenti, hogy most 81 éves, ez akár hihető is lehet. Nyilván, hogyha valaki elolvassa az ő műveit, mondjuk az összes megjelent regényét, akkor abból van egy képe arra nézve, hogy milyen is lehet ő. És az oknyomozók is így próbáltak rátalálni, ki is lehet ő, hogy mit tanulhatott. Nyilván az írásaiból látszik, azért van egy igen magas irodalmi műveltsége, tehát valószínűleg egy ilyen magasabb iskolai végzettséggel rendelkező. Egyébként én is kíváncsi voltam, hogy így ki mit talált az ügyben, és akkor van, aki egy fordítót gyanít az ő neve mögött, van, aki a kiadónak a mindenféle kiadásait vizsgálgatta. Tehát főleg, amikor a nápolyi regényeknek a sikere úgy megjelent, akkor egyre több ember, főleg tényleg én újságírók kíváncsiságát keltette fel az, hogy ki lehet az, és mindenki meg akarta írni, hogy ki az, tehát lényegben le akarták leplezni. De én azt gondolom, hogy az olvasók jelentős részének teljesen mindegy, hogy ki írta a könyvet, és egyébként meg azt olvastam róla, hogy ő régebben, tehát ugye a 90-es évek elején jelentek meg az ő regényei először, tehát az azt jelenti, hogy akkor ő már egy nagyjából 50 éves nő lehetett, hogy még régebben adott interjúkat, de úgy, hogy nem mondta meg a nevét, tehát ilyen anonim interjúkat, tehát azért bizonyos dolgokat lehet róla tudni, de valahol meg azt is kimondta, hogy az, hogy elkészült egy könyv, azt megírta, de lényegtelen, hogy ki kinek az arca van mögötte. Mert ez a könyvhöz nem ad hozzá, és nem is veszelhet vele. De egyébként én is azt gondolom, hogy most, ha látnánk egy arcot, vagy tudnánk róla valamit, igen, sokszor szoktunk beszélni az íróról, az íróknak az élet történetéről, hogy mi milyen módon jelenik meg az adott regényben, de egyébként nem biztos, hogy szükséges erről mindig.
Egy emberi természetes kíváncsiság hajtja a mai kor embereit, olvasóit, hallgatóit, hogy vajon ki lehet, aki írta, vajon mit lehet róla tudni. Sokszor szeretjük egy-egy írónak, költőnek a magánéletét is így tudni, látni, hogy van-e gyereke, házas-e, hogy él. És amit ugye sokszor kedvelnek az emberek, az meg már a bulvár, de valóban, amit mondasz, hogy ez semmivel többet nem ad, és nem vesz el egy adott műnél. Ezért még elmondható az is, hogy ez az írói álnév gondolata, vagy ez az írói álnév dolog, ez nem új keletű, tehát, hogy többször találkoztunk már vele a tanulmányaink során is, a magyar irodalomban is, hogy sok írónk adott meg álnevet, vagy álneveket, tehát, hogy van, aki akár többet is használt. Valóban kirajzolódik egy kép, hogy valószínűleg ő ki lehet azokból a tényekből, amiket, vagy azokból a gondolatokból, amiket tőle elolvasunk. Említetted, hogy olasz származású, és visszarepít egy kicsit korábbi korokba, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe is akár. Ez a brilliáns barátnőm mikor, hol játszódik, mit lehet róla tudni?
A brilliáns barátnőm az az 50-es évek Nápolyának az életét mutatja be. Lényegében gyerekek, kislányok vannak a középpontban, és ők mondjuk 10 és 15 éves koruk közötti időszakában játszódik ez a kötet, tehát lényegében ez így az 50-es éveknek a közepét jelenti, és szerintem nagyon érdekes, hogy tehát amit mondtál is, hogy és szoktunk arra beszélni, meg mindenkit érdekel, hogy ugyanaz író ki lehet, hogy mint, milyen életet élt, stb. Nyilván, hogyha hiszünk annak az információnak, amit ő egyszer mondott magáról, 43-ban született, akkor lényegében ez az ő saját gyerekkorának a világa, a saját gyerekkorának az élete lehet, de ezt csak feltételezzük. Tehát igazából én ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, én ezt feltételezem. Igazság szerint nekem ez az első könyv, amit olvastam tőle. Már nagyon sokat hallottam a szerzőről, és valóban Magyarországon is az elmúlt években sokáig a sikerlisták élén volt. Nagyon sok pozitív kritikát lehetett róla hallani, olvasni, de aztán valahogy úgy mindig halogattam, és most a közelmúltban előkerült a könyv, vagy a könyvek úgy előkerültek a polcomon, hogy na akkor most már tényleg el fogom ezt olvasni, és nagyon pozitívan csalódtam benne ahhoz képest, hogy miket olvastam és hallottam róla. Ugye sokszor azt, hogy mondjuk egy sikerlista élén van egy kötet, az lehet, hogy éppen egy nagyon jó marketing miatt van. Számomra ez nem a marketingről szól, hiszen én úgy érzem, engem megragadott az a szellemiség, amit az írónő közvetíteni szeretett volna nekünk, és egy tényleg olyan regényt, olyan történetet olvashatunk benne, ami talán mindenkinek az életében egy kicsit úgy jelen van, és tényleg ilyen egyszerű, átlagos gyerekekről, átlagos családokról van szó, nápolyi családokról, ami ugye azért fontos, hiszen ugye Olaszországban nincs meg az az igazi egységes nemzettudat, identitástudat, mint ami mondjuk Magyarországon van, hiszen egy észak-olasz, egy dél-olasz, vagy egy római teljesen máshogy beszél, nagyon sok mindenről máshogy gondolkodik, és sokszor, mint hogyha nem is ugyanazt a nyelvet beszélnék, és ez például ebben a regényben is nagyon sokszor megjelenik az, hogy az iskolában az olasz nyelvet használják, míg otthon a tájnyelvet,
igen.
A nápolyi tájnyelvet, és ez tényleg, hogyha valaki egy kicsit ismeri az olasz nyelvet, és tényleg északra megy, Rómába megy, délre megy, akkor, vagy egy onnan jövővel találkozik, akkor azért lehet látni, hogy mennyivel másabb dialektust használnak.
Érdekes ezt, ahogy említett, hogy a könyvlapjain valóban sokszor helyet kap az, hogy amikor átváltanak irodalmi olaszra, vagy nevezhetjük így, és ennek is van jelentősége, hiszen amikor ezt a nápolyi tájnyelvet, nyelvjárást használják, ezek a munkások, vagy a telepen élők jelzi, hogy ki milyen társadalmi rétegből származik, vagy mennyire tanult, vagy mennyire tudott tanulni, hiszen említett, hogy gyerekekről szól, két gyerekről szól, és nekik a közvetlen környezetükről. Mit lehet tudni róluk, hiszen nagyjából ugye említetted, hogy a Elena Ferrante valószínűleg egy tanult, művelt, intelligens nő, viszont az akkori Nápolyról nem ezt a képet festi le azért, legalábbis a közvetlen környezetéről a szereplőknek.
Így van, ugye ez egy igazi nápolyi telepi regény lényegében, tehát a főszereplőink, illetve a családjaik és az ő kapcsolati rendszerük az abszolút mértékben a telepen van. Meg is jelenik egyébként a regény lapjain az, hogy mikor hagyják el először a telepi életet, és hogy milyen furcsa nekik a világ másik oldal, vagy akár a tenger, pedig egyébként közel voltak a tengerhez, de hogy az ő életük az egy nagyon szűk kis térben játszódott. Ez nyilván az otthon, a boltok, az iskola, viszont ugye ebben az időben hiányzott itt a szociális ellátórendszer. Tehát mai számmal azt mondanánk, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek, ettől függetlenül ők egyébként boldogok voltak, de küzdöttek a szegénységgel. Nyilván a háború utáni szegénységgel iskolázatlanok voltak, és azért már ebben az időben is a tanulás az egy kicsit, mintha ilyen felértékelődött volna. Tehát például, hogy kicsit konkrétan fejtsem ezt ki, ugye a főszereplő az két kislány, az egyik az Elena, a másik pedig hát Elena szerint Lila. Tehát, hogy nyilván nem ez volt a neve, de mindig úgy hívta. De éppen itt a két kislány nagyon sokat versengett egymással a tanulásba. Lilát nem engedték tovább tanulni, de egyébként egy nagyon tehetséges, és folyamatosan versenyre buzdította Elenát, aki lehet, hogy ugyanolyan tehetséges volt, de lehet, hogy kicsit gyengébb tanuló lett volna, ha nincs neki az az ellenfel, aki folyamatosan motiválja, folyamatosan felhúzza, és egyébként a regényben folyamatosan érződik az, hogy mit jelent az a lehetőség, mondjuk valaki tovább mehet középiskolába, latin tanulhat, majd elmehet gimnáziumba, ahol görögöt is tanulhat, angol nyelvet, idegen nyelveket, illetve olyan tárgyakat, amiket az alsófokú oktatásban nem volt lehetőségük tanulni, és hogy például milyen fontos szerepe volt itt a tanítóknak, tanároknak, akik biztatták arra a szülőket, hogy igen, nagyon nehéz, hiszen költséges volt az oktatás. Nagyon szegény családokról volt szó, tehát nekik ez egy nagyon nagy teher volt, hogyha valaki a gyerekét tanítatni akarta, ráadásul lányokat. De Lenának a családja mégis megengedte, megpróbálta megengedni magának azt, hogy ő tanítassa, és ugye ennek az volt a feltétele, hogy jól kell neki tanulni. De és annyira jól tanult, hogy a legjobbak között volt. De és ez folyamatosan így motiválta, és azért nem tudom, hogy a többi három kötetben hogyan fog folytatódni a történetet. Most erről úgy beszélünk, hogy én csak az első kötetet olvastam, de hogy én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak, a tudásnak itt majd még fontos szerepe lehet, hogyha az eddigi esemény sorokraból próbálok kiindulni és következtetni a folytatásra.
Siamo cresciuti al bar degli arrivisti. Sara, ho curiosato nella tua facoltà, ma non c'eri tu. Dove dicesti l'amicizia è vita, ho respirato quel profumo che ti regalai, ora dove sei? Appendi le tue foglie ai miei lati, vedrai che un giorno l'altro cambierà, vedremo i sogni germogliare sulle famiglia, che non è vero che non sei loro.
Sara, dove vai? Appendi le tue foglie ai miei dai. Vedrai che un giorno o l'altro cambierai. Vedremo i sogni germogliare sulle autostrade verso il mare. Nel buio di una notte di primavera, la cerva infiorescenza maturerà.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat.
Természetesen ez a könyv több annál, mint hogy olvasunk a lapok sorai között két kisgyerekről, akik iskolába járnak, és aztán a telepen játszanak. Sokkal mélyebb, sokkal erőteljesebb történeteket olvasunk ennél az apró mondatomnál. Melyek ezek téged? Mi ragadott meg? Azt elmondom én is a hallgatóknak, hogy nagyon szeretem én is. Én hamarabb láttam a könyvből készült sorozatot, és ez vett rá arra, hogy elolvassam a könyvet is, amiből elkészítették a sorozatot. Neked mi tetszett a legjobban, mi fogott meg a legjobban? Hiszen ha csak tényleg két kislányról olvasnánk, akik eljárnak iskolába, majd hazamennek egy lakótelepre, aztán vége, az valóban nem adna többet így irodalmilag az életünkhöz, de itt azért vannak jóval mélyebb rétegek.
Talán kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az a két lánynak a barátsága, hogy milyen az ő barátságuk, tehát milyen kettőjüknek az élettörténet, hogy hol vannak a párhuzamok, hol vannak a különbségek, hol vannak a találkozási pontok, mikor az, hogy nagyon szeretik egymást, mikor van az, hogy ellenségesek egymásra, mikor az, hogy haragszanak a másikra, vagy irigykednek a másikra, és milyen dolgok miatt irigykednek a másikra, és amúgy azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos lehet bárki számára, hiszen a mindennapi életünkben is hasonló események, hasonló karakterek megvannak, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ember talán egy kicsit Elena szeretne lenni, de mégis bennünk van a másik kislánynak, Lilának is a személyiségvonás, ami ellen lehet, hogy sokszor küzdünk. És a másik dolog, amit meg nagyon fontosnak tartok, az meg, hát ugye ezekben a családokban nagyon furcsák így a családi kapcsolatok mai magyar szemmel nézve számunkra, hogy milyen viszonyban vannak egymással a szülők a gyerekekkel, stb. Viszont számomra ez egy nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy a testvérek viszont mennyire összetartottak. Tehát mondjuk a fiú testvéreknek milyen fontos volt az, hogy a lány testvéreiket védelmezzék. És ez mindegyik családban előkerül, hogy ha valami sérelem érné a kislányt, a kisebb lányt, akkor a fiúk mindig megjelentek, hogy védelmezzék az ő testvérüket. Tehát például ez a szemlélet, ez viszont nagyon hasonlít akár a magyar mentalitáshoz, és ez kicsit, mintha ellentétes lenne ezzel az egész társadalmi világgal, amit megpróbál számunkra bemutatni, ahol tényleg nincs gyámügy, nincs szociális ellátórendszer, tehát lényegében a szülők, mintha azt csinálnának a gyerekeikkel, amit szeretnének, hiszen semmilyen hatóság nem fog ez ellen fellépni. Dolgoztatják őket, egész kisgyerekeknek dolgozniuk kell, boltba kell menni, stb. Viszont ez meg mégis sokkal emberibbé teszi az ő világukat, mint amit manapság nagyon sokszor tapasztalhatunk.
Olyan ösztönszerű nevelés folyik, én úgy érzem, ezen a lakótelepen, vagy telepen, és rendkívül tudtam azonosulni, mert ahogy említette is, hogy azért párhuzamot azért tudunk vonni, tehát nyilvánvalóan nem a 2020-as évek utáni párhuzamra gondolunk itt sem te sem én, hanem a 50 meg 80 évvel ezelőtti párhuzamról is, mert ami nekem még egy ilyen mélyebb réteg, hogy a gyerekek szerepe egy adott társadalomban, egy adott családban? Vajon van-e szava a gyereknek? Vajon ő benne meglátják-e azt, hogy ő tehetséges, értékes, stb.? Vagy a szülők élnek egy kis világot, a saját életüket, és a gyerek az csak gyerek. És milyen érdekes, hogy mennyit változott a világ, mert ha ma megnézünk egy családot, mondjuk ahol van egy vagy két gyerek, hát ott a szülők élete gyakorlatilag a gyerek körül forog. Itt meg egészen teljesen mást olvasunk ezeken a lapokon keresztül. Másrészt, ami nekem is nagyon-nagyon tetszik, a jellemábrázolások, hogy egy-egy cselekedetből, egy-egy gondolatból mennyire emberi dolgok jönnek ki. Volt esetleg olyan rész, ami kifejezetten megragadott, vagy elgondolkodtatott, vagy úgy ösztökélt arra, hogy majd tovább elolvasd a második, harmadik, vagy akár a negyedik kötetet is?
Számomra a könyvnek a befejező jelenete nagyon sok kérdést fog maga után, tehát kíváncsian várom, hogy hogyan fog folytatódni. Tehát egy cselekmény sornak az elejével záródik lényegében a könyv. Egy kicsit olyan, mint mondjuk a tévés sorozatok, hogy szándékosan úgy fejeződik be, hogy az embernek kedve legyen ahhoz, hogy vagy úgy érezze a kíváncsiságot magában, hogy mindenképpen meg kellene nézni a következő részt. Valószínűleg a hallgatók már nagyon sok ilyen sorozatba belefutottak. Én amúgy azt gondolom, hogy itt a kötetben is hasonló dolog van a végén. Nyilván ez is egy ilyen írói formula, amit ő használ, de ez alapvetően a legtöbb sorozatnál, ami tervezetten sorozat, általában így szokott lenni, hogy nem egy történet zárul le, mert akkor az emberben sokkal kevésbé van meg az a motiváció, hogy igenis elővenni a következő részt is. Én például most ugye úgy kezdtem el olvasni ezt a sorozatot, hogy rendelkezem mind a négy kötettel, tehát így megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy szeretném, akkor egymás után szépen sorba elolvashatom. Míg hogyha mondjuk akkor olvastam volna, amikor ez megjelent, akkor mindig várnom kellett volna mondjuk a következő részre, ami azért nagyon sok könyvsorozatnál megvan, hogy mondjuk az ember elolvasta az elsőt, aztán lehet, hogy csak fél év vagy egy év múlva jelenik meg a második rész. Így viszont annak köszönhetően, hogy én nem néhány évvel ezelőtt olvastam el, amikor ez újdonság volt, hanem most, így nem kell majd olyan hosszú időt várnom az egyes kötetek olvasása között.
Nagyon sok pozitívumot soroltunk a műről, az írónő tehetségéről, méltattuk az írását. Viszont egy nehézségként azért én azt megemlíteném, hogy magyar olvasóként a sok család, a sok olasz név azért okozhat esetleg egy kis kihívást, viszont erre az írónő adott egy kis segítséget, vagy esetleg a szerkesztők, a magyar szerkesztők, ezt nem tudom, hogy az olasz műnél is így van-e, hogy az elején felsorolja a neveket és a családokat. És ehhez vissza tudunk lapozni, hogyha esetleg egy kicsit elkavarodnánk egy-egy jelenetben.
Így van, egyébként valaki kevésbé járatos az olasz nyelvben, akkor azért nagyon sok hasonló nevet találunk. Tehát akár mondjuk a P betűs neveknél is, és hogyha kicsit úgy elveszítjük a fonalat, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy most kinek a testvére, kinek a nagybátyja, kinek a gyereke. És ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így az elején összeállították, nem tudom, hogy ki állította össze, számomra se volt egyértelmű, hogy ez az írónőnek, vagy pedig a fordítónak, szerkesztőknek volt az ötlete.
Könnyed műként beszélgettünk erről, viszont azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy azért nem annyira könnyed. Mert itt azért, ha már csak arra emlékeznek a kedves hallgatók, hogy te említed, hogy egy olyan korszakban vagyunk is, egy olyan országban, egy olyan telepen, ahol nincs gyámügy, nincs korlát, nincs senki fölött semmilyen hatóság. Az emberek önbíráskodnak gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben, és a gyerekek azok a családon kívül egy másodrangú szereplői az életnek. Azért igen kemény élethelyzeteket és szituációkat olvashatunk benne. Kiknek ajánljuk?
Alapvetően felnőtteknek ajánlanánk, de én amúgy azt mondanám, hogy 15 év fölött is tudnám ajánlani így fiataloknak. Egy az, hogy azért, mert egy kicsit közelebb hozhatja hozzájuk a történelem órán tanultakat, bár a történelem oktatásban alapvetően, főleg a nápolyi világ, a nápolyi társadalom azért annyira nem jelenik meg, de hogyha valaki így akár filmekből vagy más könyvekből ismeri akár a mai nápolyi világot, és akkor tudja, hogy azért az mennyivel másabb, mint az észak-olasz életvilág. Viszont pont a gyerekek és a cselekmény miatt tudnám fiataloknak ajánlani, de egyébként minden korosztály számára, tehát itt a felnőtt korosztályra gondolok, hogy minden korosztályra. fiatalabbak, kevésbé fiatalabbak, vagy akár kicsit idősebbek számára, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon jó olvasmány lehet, és nem azt mondom, hogy szórakoztató, de egyébként meg szórakoztató, hiszen ez egy szórakoztató regénynek íródott mű. Viszont, hogy kicsit válaszoljak arra, amit mondtál, amit szerintem nagyon összefoglaltál, hogy milyen dolgokat tudhatunk meg belőle, hogy szerintem például az is nagyon hasznos, hogyha valaki kézbe vesz egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudja értékelni a mai életét, a mai világot, mert tényleg el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, amikor az emberek büntetlenül megüthetik egymást, késre rátámadhatnak a másikra, és tényleg, ahogy mondtad, hogy önbíráskodás van, tehát ez a mai magyar jogrendszerben egy teljesen elképzelhetetlen dolog, bár ugye tudjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan társadalmi csoportosulások, ahol ez természetes, de egyébként úgy általában nem. És akik szeretnek olyan könyveket olvasni, amelyek egy kicsit visszarepítenek a múltba, a közelmúltba, hiszen egy kortárs szerzőnek a művéről van szó, azok számára mindenképpen ajánlom, illetve azoknak, akik szeretik Olaszországot, szeretik az olasz kultúrát, és szeretnének egy kicsit ennek egy részével, itt a nápolyi résszel megismerkedni.
Valahogy szavakba is nehéz azt öntenünk, hogy miért letehetetlen a könyv, mert ez nem az a típusú könyv, hogy felénél abba hagyom, és akkor nem olvasom el, hogy mi lesz a lányokkal, vagy hogyan folytatódik az életük. Érdemes még azt is elmondani, hogy alapvetően úgy a saját bőrünkön érezzük, hogy az írónő valószínűleg hasonló helyről származhat, nagyon jól ismeri ezeket a telepi embereket, nagyon jól ismeri ezeket a pillanatokat, élethelyzeteket, akár az iskolából, akár otthonról, az étkezőasztal mellől, vagy ezekből az üzletekből. Úgyhogy ezért ennyit megfejthetünk talán, hogyha ezzel indítottuk a beszélgetésünket, hogy talán sejtésünk lehet arra, hogy volt közeli kapcsolata az ilyen telepi élettel, vagy a telepi arcokkal. És én azt gondolom, hogy tudnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy akár fiatal felnőtteknek is ajánlható, vagy gyerekeknek is, mert vannak benne olyan részek, amelyben a felnőtté válásról ír. Arról, hogy mit érez mondjuk a teste változása kapcsán, és hogy ez mit okoz mondjuk egy lányban. Biztos vagyok benne, hogy népszerűbb a nők körében azért ez a könyv, vagy Elena Ferrante művei.
Valószínűleg igen, meg én azt gondolom, hogy a női szerzők úgy általában is népszerűbbek a nők körébe, de egyébként teljes mértékben igazad van, hogy mondod, hogy nagyon sok kérdésre, nagyon sok élethelyzeti kérdésre, hát nem is az, hogy választathat, de segít felismerni azt, hogy ez nem csak az én problémám, mondjuk egy 16-15 éves lánynak a problémái, vagy tényleg az ő élethelyzeti változásai, hanem úgy mindenkinek. Tehát, hogy igazából itt a két lánynak a példáján, illetve az ő baráti társaságuknak a példáján keresztül azért egy ilyen mini társadalmat mutat be, de ezeket a dolgokat a nagy társadalomra is ki lehet vetíteni, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit, mintha zárt társadalom lenne, tehát egy szegény negyednek az élete, és itt lehet, hogy vannak a szegények között kicsit tehetősebbek, de ők még akkor is sem olyan tehetősek, hogy az olasz gazdag réteghez tartoznának, hanem egy kicsit jobb módúak, mint a többiek. Tehát most például itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk valakinek van egy fűszerkereskedés, tehát lényegében egy boltja van, ahol ő minden nap fizikailag dolgozik, tehát nem egy nagy üzlet láncnak, hálózatnak a tulajdonosa, ahol megengedheti magának azt, hogy sok-sok alkalmazottal dolgozzon, hanem itt a tehetősebbek, akiknek mondjuk már autójuk is van, ők is ugyanúgy a mindennapokban dolgozó emberek, és itt sokszor megjelenik a két lány beszélgetésében az, hogy ők szeretnének gazdagok lenni, és mit jelent számukra az, hogy gazdagnak lenni, és ugye számukra a gazdagság az ezt a képet takarja, és nem azt, ami egyébként ténylegesen a felső társadalmi réteghez tartozóknak az életvitelét jelenteni.
Nagyon érdekes tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire zárt társadalmi kör ez, amihez szerintem senki nem akar tartozni, annyira mély szegénységben élnek, viszont nagyon jól átlátja ez a két lány ezt a társadalmi réteget, ezt a mély szegény telepi nápolyi embereket, viszont érdekes így az olvasás során arra rádöbbenni, hogy ők gyerekként mikor és hogyan találkoznak az élet nagy dolgaival. Például akár a megcsalással, például akár mondjuk a megőrüléssel, vagy akár mondjuk a politikával. Tehát ők azért kisgyerekek, és ez a mai életben is így van. Tehát alapvetően nincs új a nap alatt, hiszen a gyerekek az életük során valamikor, valahogyan ráeszmélnek a világ sötétebb oldalára is, vagy a kihívásokra, nehézségekre, vagy a világ emberi oldalára is, és ez is ott nagyon jól le van írva szerintem. Én bízom abban, hogy ha tovább olvasod majd a nápolyi regényeknek a folytatását, akkor a hallgatóknak elhozhatjuk a tapasztalataidat majd a következő könyvekről is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortársíró, Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélgetett Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien. Búcsúzik a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Berg Judit Rumini című mesének 8. részét.
Hé, Rumini, nem jössz kártyázni? Játszunk egy fél órát takarodó előtt.
Kösz, Dundi Bandi, de most inkább nem.
Micsoda? Kihagyod a partit? Csak nem vagy beteg kölyök?
Semmi bajom, Bandi, csak elfáradtam.
Balikó is jön.
Játszatok nélkülem, én inkább lefekszem.
Hát jó... Szép álmokat!
Kösz, Bandi! Ha tudnád, Bandi, milyen szépet fogok álmodni, kincskeresőset! Direkt jó, hogy Balikó kiment kártyázni, legalább gyorsan összepakolhatok. Lássuk először a térképet. Mi itt horgonyzunk, a keleti öbölben, a barlang pedig a sziget északi oldalán fekszik. Fél óra alatt oda is érek. Nem kell sok holmi. Elég a hátizsákom, hogy legyen mibe pakolni a kincseket, meg egy lámpás, amit csak a barlangban gyújtok meg. Szerencsére teli hold van, bevilágítja az ösvényt. Nem lenne jó, ha az őrök felfigyelnének a sziklák közt imbolygó fényre. A térkép szerint összesen 3 csarnokból áll a barlang, és a legbelsőben van a kincses láda. Persze lehet, hogy valójában útvesztő, és a kalózok megtévesztésről rajzolták ilyen rövidnek az utat. Ha elágazáshoz érek, legjobb lesz, ha felrajzolom, merre megyek, nehogy eltévedjek. Akkor viszont a naplómat is viszem, hogy a hátsó oldalára jegyzeteljek. Égyné, már csak a takarodót kell megvárnom. Balikó, hát te? Nem jössz mégis kártyázni? Azt hittem, meggondoltad magad, és kincset akarsz keresni.
Ne butáskodj, Rumini. Megbeszéltük, hogy túl kockázatos.
Jó, tudom. Megyek aludni. Holnap szabad napom lesz. Nehogy felébresz reggel.
Jó ét.
Utálom átverni a legjobb barátomat. Miért nem tud bátrabb lenni? Viszont legalább eszembe jutott, hogy ki kell tömnöm az ágyat. A kabátomat begyűröm a paplan alá. Pont úgy néz ki, mintha alatt a kucorognék.
Takarodó! Az éjszakai őrség jelentkezzen a kapitánynál! A többieknek lámpaoltás!
Most vagy soha. Gyerünk, Rumini! Kalandra fel! Hamarabb ide értem, mint gondoltam. De hol a barlang? A térkép szerint itt kéne lennie a bejáratnak. Ho-ho-ho-ho, engem nem csaptok be. Ott van, a kőpárkány fölött. Milyen cseles. Ha nincs a térkép, soha nem vettem volna észre a nyílást fent a magasban. Gyerünk, Egy kis sziklamászás nem árt. Ez az. Hú, fent is vagyok. Remélem a szélkirálynő nem vették észre a szökést. Hú, de hideg van itt bent. Kár, hogy a kabátomat a kabinban hagytam. Na, elő a lámpással, mert még a végén neki megyek a falnak. Igen. Itt az első csarnok, és a végéből nyílik a következő. Hé, ez meg mi? Elágazásról nem volt szó. Se baj. Szerencsét próbálok a baloldali járatban. Ez egyre szűkebb. Na jó, hasonkúszni nem fogok. Szerintem a kalózok sem szoktak. Inkább megpróbálom a másik járatot. Mi ez? Csak nem negró jött utánam? Meglapulok, hát ha nem vesz észre.
Hogy a hétágú tüzes korbács hasítaná le a hátadról az írhát. Málé, te idióta! Nem megmondtam, hogy világítsál?
Hát világítok, Káró, nem látod?
Ez nem negró, hanem még rosszabb. A kalózok!
Rejtsük el a zsákmányt, aztán tűnjünk innen.
Ez jó gondolat. Rejtsétek el, aztán tűnés.
Előbb gurítsunk le egy kortyrumot, Káró.
Nekem nem fogsz itt vedelni, Cidri. Előbb a munka.
Kegyetlen kortyot.
Nincs rum és kéz.
Ettől a Károtól még negró is tanulhatna.
Bele fog férni a gyémánt korona?
Nem látsz a szemettől, Málé? A ládába csak az arany fér. Már így is alig lehet becsukni.
Akkor hová tegyük a koronát, meg ezt a rubintköves pálcát?
Az egy jogar, te nagyon sötét.
Rakjuk bele egy táskába, és tegyük a láda mellé.
Lám, mégis van a Málénak agya. Üríts ki gyorsan a táskádat.
Miért pont én? A cidi sokkal erősebb.
Szállj le a táskámról, Málé. A csak szépen oda a tied.
Vigasztaljon a tudat, hogy a Pele király koronázási ékszereit fogjuk a vacak táskádban őrizni.
Ha olyan vacak a táskám, miért nem választod Cidriét?
Ne rinyáljatok már, húzzatok kifelé!
Ez az, tűnjetek innen!
Jöhet a rúm.
Majd a bejáratnál leülünk.
Na ne!
Nem megyünk vissza a hajóra.
A kapitány parancsára reggelig a barlang előtt őrködünk.
Ezt nem hiszem el!
Itt fogunk nyomorogni a köveken.
Valami baj van, Málé? Szóljak esetleg a kapitánynak?
Dehogy, Káró, én nagyon szeretek a köveken ülni.
Ti is láttátok azt a hajót a keleti öbölben. A főnök nem szeretné, ha valaki ide tévedne. Azért őrködünk.
Hát nyírjuk ki őket, úgyis tele vannak árúval.
Azt már nem. Figyelmeztetnem kell a kapitányt.
Mit ártod magad a főnök dolgába, Cidri? Hemzseg a tenger a járőröktől. A hajót futni hagyjuk, ha nem vesztek minket észre.
Na jól van, vágom. Akkor legalább a rumot vedd elő.
Nesze, itt van.
Ezek a patkányok tényleg leültek a bejárat elé. Most hogy fogok kisurranni? Na, se baj. Várok. A rumtól csak elalszanak. Hajnalig lesz időm kereket oldani. Végre elaludtak. Gyerünk, lábúj hegyen. Hű, hiszen már pirkad. Remélem nem késtem el. Gyorsan, gyorsan. Most már elég messze vagyok. Futás! Jaj, ne! Elmentek! Itt hagyott a szélkirálynő. Hé, nem halljátok! Gyertek vissza, értem!
Ma este Berg Judit Rumini című mesének 8. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
1917. június 13-án volt a szűzanya második jelenése Fatimában, amit így ír le Lúcia. Újra láttuk a fénycsóva közeledését, amit villámnak is nevezhetünk, s egyszerre megpillantottuk a tölgyfabokor felett a szűzanyát, mint májusban. Mit akar, kérdeztem. Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, s tanuljatok meg olvasni. Aztán majd megmondom, hogy mit akarok. Kértem, hogy gyógyítson meg egy beteget. Ha megtér, az év folyamán meg is gyógyul. Még azt szeretném kérni, hogy minket is vigyen az égbe. Igen, hamarosan jönni fogok Jácintáért és Ferencért, de neked továbbra is itt kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engem jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban szeplőtelen szívem tiszteletét. Akkor egyedül maradok? Kérdeztem elszomorodva. Nem, leányom. Nagyon szenvedsz emiatt? Ne csüggedj el, az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked, és Istenhez vezető utad. E szavakat követően a Szent Szűz ismét kitárta kezeit, és ismét kiárasztotta ránk azt a mérhetetlen fényt, amelytől úgy éreztük, mintha Isten jelenlétében lennénk elmerülve. Úgy tűnt, hogy Jácinta és Ferenc a fénysugárban álltak, amely a mennybe emelkedett. Én pedig abban a fénysugárban, amely a földet árasztotta el. A Szent Szűz jobb tenyere előtt egy tövisekkel körülvett szív volt látható, a tövisek mint egy átdöfték a szívet. Megértettük, hogy Szűz Mária szeplőtelen szíve volt az, amelyet az emberek bűnei sebeztek meg, s amelyekért engesztelésre van szükség. Ezután a Szent Szűz egy titkot közölt velünk. Ebben a jelenésben is szinte a legelső mondata a szűzanyának az volt, hogy imádkozzák a rózsafűzért. Lúcia egy beteg gyógyulását kéri. Szűzanya azt mondja, azt válaszolja, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. Mennyire fontos a testi gyógyuláshoz is a lelki gyógyulás, és a lelki gyógyulás pedig a megtéréssel kezdődik. Az a feltétel, ha megtér, még ebben az évben meggyógyul. De a feltétel a megtérés. Szűzanya megígérte a gyermekeknek, hogy hamarosan eljön Jácintáért és Ferencért, de Luciának még itt kell maradni a földön, mert az ő segítségével akarja megalapítani szeplőtelen szívének tiszteletét. Szűzanya megígéri, hogy aki gyakorolni fogja ezt a tiszteletet, annak megígérem az örök életet, és ezek a lelkek kedvesek lesznek a mennyei atya szemében, mint a virágok, amelyeket én állítottam trónjához. És a szűzanya megnyugtatja Lúciát, hogy nem marad egyedül, szeplőtelen szíve mindig menedéke lesz, és az út, amely a Jóistenhez vezeti őt. Mintha nekünk mondaná a szűzanya, és egyben nekünk is mondja minden szót, amik itt elhangzanak. Mi sem maradunk soha egyedül, mi sem vagyunk soha egyedül. Szűzanya szeplőtele szíve mindig a menedékünk lesz, és az út, amely Jézushoz vezet minket. Gyerekeknek megmutatta a Szent Szűz, és a gyerekek megértették, hogy az ő szeplőtelen szívét az emberek bűnei sebzik meg, és ezekért a bűnökért engesztelésre van szükség. 1917. július 13-án volt a harmadik fatimai jelenés. Ezen jelenés alkalmával már jelentős tömeg gyűlt össze. Együtt imádkozták a rózsafűzért, és a gyerekek ezen a tömegen verekedték át magukat, hogy elérkezzenek a jelenés helyére. Lúcia így írja le a harmadik jelenést. Megérkeztünk a jelenési völgybe. Már ott imádkozták a bokor mellett a rózsafűzért. Felvillant a szokásos fény. Egyszerre a tölgyfán állt a szűzanya. Mit kíván, kérdeztem. Azt, hogy a következő hónap 13-án jöjjetek újra ide, hogy imádkozzátok a rózsafűzér királyné tiszteletére tovább a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a világ számára a békét és a háború végét, mert egyedül ő tud rajtatok segíteni. Tessék megmondani, hogy kicsoda, s tessék egy csodát is művelni, hogy higgyenek a jelenésnek. Jöjjetek ide minden hónapban. Októberben megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen. Aztán néhány dologra kértem. Elfelejtettem, hogy mire. Emlékezem, a szűzanya azt válaszolta, hogy csak imádkozzák a rózsafűzért, s ebben az évben teljesíti a kéréseket. Majd így folytatta. Hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a szűzanya szeplőtelen szívén esett sérelmek jóvátételéért. Ezen szavakat mondva újra kitárta karját, mint az előző hónapokban. Mintha valami fénysáv hatolt volna belőlük a földre. Egyszerre hatalmas lángtengert pillantottunk meg. Tele volt ördögökkel és kárhozott lelkekkel. Mintha átlátszó, izzó, fekete és bronzszínű emberi alakok lettek volna. Tűzben ide-oda úszkáltak. Belsejükből füst és láng tört ki. Az hajtotta őket előre. Közben fájdalmukban és reménytelenségükben sikoltoztak és nyögtek. Mindez undorítólag hatott ránk. Nagyon megrettentünk. Ekkor kiálthattam fel ilyettemben, amit a jelenlévők is észrevettek. Az ördögöket dermesztő és ismeretlen állati formájuk által különböztettük meg, mintha izzó és átlátszó fekete szén parázsból lettek volna. Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála a szűzanyának, hogy már az első megjelenéskor megígérte, hogy minket az égbe fog vinni. Ha nem tette volna, ijegységünkben és megrettenésünkben szörnyet haltunk volna. Remegve és segítségért esedezve emeltük fel hozzá szemünket. Jóságosan, de szomorúan így szólt. A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a világban az én szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy azáltal megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek fog üdvözülni, és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is. És ha nem hagyják abba az Isten megbántását, 11. Pius pápasága alatt még szörnyűbb következik. Ha egyik éjjel valami különös fény tűnik föl, Isten jele lesz, mert akkor a világot a gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra jövök, s kérni fogom Oroszország felajánlását szeplőtelen szívemnek, s az első szombati engesztelő áldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország meg fog térni, és béke lesz, ha nem, tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni. Háborúkat és az egyház üldözését fogja előkészíteni. Le fogják gyilkolni a jókat, a Szentatya sokat szenved, több nemzet megsemmisül, a végén szeplőtelen szívem diadalmaskodik. A Szentatya nekem szenteli Oroszországot, s az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Ezt ne mondjátok el senkinek. Tudathatjátok Ferenccel. A rózsafűzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Rövid csönd következett. Megkérdeztem. Nem óhajt semmi mást? Nem, ma semmi mást. Szokás szerint fölemelkedett, s keleti irányba elindult, majd eltűnt az égbolt végtelen távlatában. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, hogy ezáltal egyetlen lelket megmenthet tőle. Most felelnem kell a kérdésre, mondja Lúcia. Honnan nyert a kis Jácinta ezt a rendkívüli vezeklő lelkületet? Azt hiszem, hogy ez elsősorban különös kegyelem volt számára, amit a szűzanya szeplőtelen szíve által Istentől kapott. Azon kívül a poklot szemlélve látta, hogy mit jelent a lelkek számára az örök kárhozat. Sajnos még igazán buzgó személyek se akarnak gyermekek előtt a pokorról beszélni, nehogy megrémítsék őket. Isten azonban megmutatta a három kisgyermeknek, s közülük egyik csak 6 éves volt. Előre tudta, hogy az ijegységtől szinte el fognak ájulni, ha szabad így kifejezni magam. Jácinta gyakran leült a földre vagy a kőre, s elmélkedve mondogatta: ó, a pokol! Annyira sajnálom a lelkeket, amelyek a pokolba kerülnek, és elevenen égnek, mint a fa a tűzön. Reszketve, összetett kézzel, térden állva ismételte az imát, amelyre a szűzanya tanított bennünket. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Jácinta hosszú ideig térden maradt, és az imát ismételgette. Engem, vagy a testvérét újra és újra magához szólított. Ferenc, Ferenc, nem akarsz velem imádkozni? Sokat kell imádkoznunk, hogy megmentsük a lelkeket a pokoltól. Olyan sokan kerülnek oda.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!